Ezt mondja a mi Urunk, Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy vállaltad annak a szolgálatát, hogy úttá legyél számunkra. Vállaltad annak a szolgálatát, hogy feltárd előttünk a te igazságodat, és vállaltad annak a szolgálatát, Urunk, hogy szenvedéseddel és haláloddal életté lehessél nekünk, és feltámadásoddal örök reménységgel, élő reménységgel ajándékozz meg bennünket. Urunk, arra kérünk, hogy ezen a csöndes órán szólíts meg bennünket a magunk szüksége szerint. Te látod a mi szívünket, a mi gondolatainkat. Te vizsgálod veséinket, lelkiismeretünket. Te tudod, hogy mivel küzdünk, hogy miért vagyunk hálásak, hogy miben vagyunk bizonytalanok, hogy miben keresünk biztos pontot. És te azt is tudod, Urunk, hogy mi az, amiben a te intésedre szorulunk. Nem azért, hogy egyre jobbak legyünk, egyre szebben viselkedjünk, egyre tökéletesebbek legyünk, mert erre kevés esély van, látva a mi gyönge természetünket. De szükségünk van arra, hogy lássuk, hogy hova tart az életünk, hogy hogy áll a veled való kapcsolatunk. Ezért arra kérünk, Urunk, hogy szent lelked által légy közöttünk ezen az órán. Hadd dolgozzunk ezen az órán a veled való kapcsolatunkon. S ha még minden új volna számunkra, ha még csak kóstolgatjuk ezt az egészet, Urunk, akkor jöjj közel, és szólíts meg a lehető legegyszerűbben, és a lehető legegyértelműbb módon. Hadd ne bonyolodjék az emberi szó különös és megfejthetetlen rejtvénybe, hanem az evangélium tiszta, egyszerű igazsága szólíthasson, tisztíthasson és újíthasson bennünket. Így légy velünk, így áld meg bennünket, Urunk. Ámen. Isten szent lelkének áldó jelenlétét kérve és remélve hirdetem az örömüzenetet a gyülekezetnek, amely megírva található János evangéliumának a 18. fejezetében, a 18. fejezet 33. és azt követő verseiben, melyből majd újraolvasom a 37. vers második felét. János 18:33-tól így van megírva az Isten igéje. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus ezt kérdezte tőle. Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt. Hát zsidó vagyok én, a te néped, és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki. Akkor mégis király vagy te? Jézus így felelt neki. Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus ezt kérdezte tőle. Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. És akkor a 37. versben Jézus válasza, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, tegnap egy kicsit elhűlve hallgattam az itt szolgáló lelkipásztort, aki 1989-ig volt itt a fedélzeten. Én 1988-ban születtem, tehát egy kicsit másik generációból érkeztem, most mégis itt állok, és nem mondom azt, hogy másképp nem tehetek, mert nagyon hálás vagyok azért, hogy meghívást kaptam, és ahhoz a gyülekezethez szólhatok, ahol én annyi ajándékot kaptam, és annyit tanulhattam, ahol megélhettem annak az erejét, hogy Isten kijelentése hitből hitbe adatik, és egymás hite által is formálódunk, miközben az Isten igéje is csiszolgatja a mi hitünket. Kreatív volt tegnap a lelkipásztor, hiszen egyetlen szóba tudta sűríteni a mondani valóját. Azt mondta, megajándékozottak vagyunk, mégpedig Isten kegyelme által, és ezután én nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi az az egy szó, amiben a ma este célját, üzenetét, programját bele lehetne sűríteni. És végül egy kevésbé szép, ám de szintén nagyon fontos szóban maradtam önmagammal, hiszen Isten vezetése által, és ez a szó az önvizsgálat. Fontos, hogy belenézzünk a tükörbe, és feltegyünk magunknak néhány kérdést. Fontos, és azt gondolom, hogy amikor fontos döntés előtt állunk, akkor erre az önvizsgálatra van is nagy hajlandóság bennünk. hiszen föl kell mérnem az erőforrásaimat, a gondolkodásomat, a hátteremet, egyáltalán ki vagyok én, aki most belefogok valami újba, vagy megerősítek valamit, ami mellett eddig kitarthattam. Jakab levele arra hívja fel a figyelmünket, hogy a kísértés, a próba noha meggyötör bennünket, és kellemetlenséget szerez számunkra, hasznos dolog, hiszen álhatatosságot eredményez az, hogyha a mi hitünk kipróbált hit. Hiszen a hit önmagában, és ez a kiinduló pontja mindennek, bizalom. Rábízom magam Istenre. És ez csodálatos. Megfogja a kezem, és vezet. És ilyenkor az ember fülébe fölcsendül az ének, csak vezess Uram végig, és fogd kezem, és el ne engedd, és vigyél, vezess, mint egy apa a gyermekét, amikor botladozom, amikor elmegy az eszem, és szeretném kirángatni a kezemet a tiédből, te akkor sem engedj, csak fogd a kezem, és vezess, és végigvezess, és vigyél engem. Ráhagyatkozok, mert tudom, hogy jó az ő vezetését elfogadni. Na igen ám, de ebben a ráhagyatkozásban, ebben a döntésben hosszú távon is meg kell maradni. És a kipróbáltság az a hitnek ezt az oldalát erősíti, a hűséget, hogy én kitartok az Isten ügye mellett. És a bizalomra és a hűségre egyaránt szükségem van ahhoz, hogy megszülessem, vagy éppen megújuljon az a szövetség, amiben Istennel járok. Amikor elkezdődik ez az egész történet az ember életében, és rájön arra, hogy jobb nekem Istennel járni, akkor magam előtt látok éveket, évtizedeket, és a végén, mint egy kiteljesedésként az örökké valóságot. Én most már mindig Istennel fogok járni. De amikor már csináljuk egy ideje a dolgot, akkor rájövünk, hogy ezt nagyon nehéz végigcsinálni. Nagyon nehéz ebben megmaradni. Ezért most vizsgáljuk meg ebben az estén azok, akik már megkötöttük ezt a szövetséget, és ez ne legyen sohasem kérdési számunkra, akkor sem, hogyha iszonyú nagyot bukunk, ezt a szövetséget nem veheti el senki. Isten kegyelméből olvassuk el a Római Levél 8. részének az utolsó verseit, semmilyen teremtmény, semmilyen angyal, semmilyen ördög, még a halál sem ragadhat ki bennünket. Ha én egyszer kezemet a kezébe tettem, az ott van. De ebben a kapcsolatban nem mindig fogom egyformán jól érezni magam. És nem mindig fogom egyforma erővel szorítani az Isten kezét. Ő tart engem, nem enged kiesni, de most azt is vizsgáljuk meg, hogy én mennyire szorítom a kezét. A vizsgálatnak, mint egy alapos kivizsgálásnak, legyen három területe. Vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan viszonyulok Jézushoz. Kicsoda nekem Jézus? Aztán azt is vizsgáljuk meg, hogy hogyan viszonyulok Jézusnak a beszédéhez. Mit jelent számomra Jézus Krisztusnak az igazsága? És végül pedig, hogy állok a Jézussal való életközösséggel. Kicsoda Jézus? Az evangélium többször is felteszi ezt a kérdést. Kicsoda Jézus? Ő maga is megkérdezi. Kinek mondanak engem az emberek? Prófétának. Mások azt mondják, hogy feltámadt Keresztelő János. Sőt, van, aki úgy vélekedik, hogy eljött Illés próféta, akit elragadott annak idején a tüzes szekér, de most visszatért, és igazságot tesz közöttünk. Csodálatos. De ti, kinek mondotok engem? Te személy szerint kinek mondasz engem? Neked én ki vagyok? Pilátusnak is adódik a kérdés, őt egy dolog érdekli, politikai tényező, vagy nem politikai tényező? Rivális a császárnak, vagy nem riválisa a császárnak. Politikai vádakkal állítják ugyanis Pilátus elé Jézust, ő bemegy, és szembesül a látvánnyal. Ott van Jézus megkötözve, egy éjszakán át tartó kínvallatás után, elképzelhetjük, hogy sebek borítják az arcát, talán véraláfutás volt a szeme környékén, fáradt volt, izzadt és elgyötört. Pont így néz ki egy király. Pilátus hangjában ott is van a gúny. Zsidók királya, na ti zsidók, ti aztán tudtok tréfálni. Te? S komolyan? Te vagy a császár vetélytársa? Te vagy az, akit fel fogod forgatni a birodalmat ebben a parányi koszfészekben? Te vagy az? És Jézus válaszában világossá teszi, hogy ez a te véleményed rólam. És vegyük észre, hogy ma is nagyon sok Pilátus gúnyolódik azon. Jézus a világ ura? Igen? Hát akkor miért vannak földrengések? Akkor miért vannak igazságtalanságok? Akkor miért vannak betegségek? Akkor miért? Miért nem oldja meg? Miért nem tudja megmutatni azt, hogy neki tényleg van hatalma? És úgy legyen hatalma, ahogy én a hatalmat definiálom. Ha ő úgy viselkedik hatalommal, ahogy én a hatalomról gondolkodom, akkor elfogadom, hogy ő a világ ura. Akkor elhiszem, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön. De addig ez egy mese, ez egy vicc. És ma is sokan belenevetnek Jézusnak az arcába. És belenevetnek a mi arcunkba is, amikor azt mondjuk, hogy ő a mi urunk. Fájdalmas tapasztalatok ezek. Sokaknak ő ma is egy gondolkodó, egy proféta, bölcsességforrás, vannak szuper kis idézetek, amiket lehet tőle hozni egy-egy szentimentális napon. De az a kérdés, hogy nekem személy szerint, egyes szám első szemében, kicsoda Jézus? És Jézus végül belemegy abba, hogy elmondja, hogy ő kinek gondolja magát. Azt mondja Jézus magáról, hogy ő tanú. Azért van ebben a világban, azért született ebbe a világba, hogy tanúságot tegyen. Hányan tudjuk elmondani azt magunkról, hogy azért jöttünk és azért születtünk a világba, hogy tegyünk valamit? Azért születtünk ebbe a világba, mert a szüleink szerették egymást, és Isten megáldotta őket. Legyünk őszinték. Egy valaki volt a történelemben, aki dönthetett arról, hogy megszülessen. Ez Jézus Krisztus volt. És ő el is döntötte, hogy eljön, és felnyitja a szemünket. Kritikus helyzetekben volt szükség tanúra. Alapvetően a legfontosabb szerepe ugyanis a Bibliában a tanúnak az a helyzet, amikor valakinek az életéről kell dönteni. Halálos ítéletet Mózes törvénye szerint csak két, de még jobb, ha három tanú egybehangzó vallomása alapján mondanak ki. Jelzés, Pilátus, az, hogy én neked ki vagyok, az neked élet-halál kérdés. És mindnyájunknak élet-halál kérdés, hogy lesz-e megváltóvá, drága megoldássá, a kegyelem forrásává számomra Jézus. A másik helyzet pedig a szerződéskötés, mikor két ember valamiben megállapodik, kellett egy tanú, már az Ószövetség korában is, ez ma is így van, és nagyon sokszor ez nem áll rendelkezésre, hiszen két pásztor megállapodik a mezőn. Ilyenkor azt mondták, az úr a mi tanunk. Olyanra is van példa az Ószövetségre, hogy egymásra raktak három követ, és azt mondták, hogy ez a kőrakás tanúskodik, hogy mi erről megállapodtunk. Milyen érdekes, hogy Isten a tanúja a mi megállapodásunknak. Isten a tanúja annak, amikor mi emberek szövetséget kötünk egymásnak, amikor ígéretet teszünk. És Isten most annak is tanúja lehet, testvérek, Jézus annak is tanúja lehet ezen az órán, hogy te itt és most milyen fogadalmat vagy kész tenni Istennek. Kész vagy-e rábízni az életedet, és emellett hűséggel kipróbált és kipróbálható módon kitartani. Azt olvassuk a példabeszédek könyvének 14. részében, a 25. versben, életeket ment az igaz tanú beszéde. Életeket ment az igaz tanú beszéde. És Jézus valóban életeket ment, hiszen szerződés ajánl új szövetséget az ő vére által, az ő halála által lehet egy új kapcsolatom Istennel. De ezt el kell hinnem, és el kell fogadnom, hogy én ebbe a szövetségbe akarok valósággal élni. Jézus tehát az igazságról tesz tanúbizonyságot, de mi is ez az igazság? Mert ez az igazság, ez egy nagyon összetett fogalom. Megpróbálok három árnyalatot érzékeltetni ebből. Egyrészt az igazság irány. Furcsa ez, de az igazság egy olyan megbízható dologgá tud lenni az életembe, ami irányt szab annak, hogy hogyan élek, és hogyan gondolkozom. Én nem voltam túl jó fizikából, néha én imádkoztam a fizika tanáromért, néha pedig ő értem, hogy együtt tudjunk működni valamilyen értelmezhető érdemjegyet produkálva, de a vektor mennyiség az még számomra is összejött. És a vektor mennyiségeknek az a tulajdonsága, és elnézést kérek a fizikát magas szinten ismerő testvérektől, akik most szenvedni fognak, de röviden összefoglalom, olyan mennyiség, aminek nem csak nagysága és valamiféle mértékegysége van, hanem van egy iránya is. Ugye nyillal szoktuk jelölni, ha még úgy feldereng számunkra, akiknek egy kicsit távolabb van a fizikának az ismerete. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert Isten irányt akar szabni az életünknek. Azáltal is, hogy küldetést kapunk. És az ördög ezt variálta meg rettenetes mód az életünkbe, kicsit azon a módon, hogy amikor bevezetnek bennünket egy szobába, azt mondják, hogy csukjuk be a szemünket, párszor megforgatnak, kicsit lögdösnek jobbra, kicsit lögdösnek balra, tudod, hol vagy? Nem, akkor indulhatsz. Amíg az Istennel jártunk nyitott szemmel és az ő igazságára figyelve, addig iránya volt az életünknek. Megvoltak a tilalmak, és megvoltak a feladatok. Arról a két fáról ne egyél, a többiről igen, műveld és őrizd a kertet, és hajtsd uralmad alá ezt a világot. Valósítsd meg azt az akaratot, amellyel én téged ebbe a világba elhelyeztelek. És az ördög elkezdett ezen finoman módosítani, egészen addig, amíg úgy beforgatta az embert, hogy végül leszakította azt a gyümölcsöt, és minden elromlott az életében. Milyen érdekes, hogy Jézus nem úgy fogalmaz, hogy én vagyok az igazság, és innentől minden rendben van. Nem. Adok neked egy utat, adok neked egy igazságot, és adok neked életet. Ez a folyamat. Irányba állítalak téged, dolgod van, küldetésed van, utad van, irányod van. Közben egyre inkább megérted, hogy mit csinálsz, miért csinálsz és kinek teszed. És egyszer csak ez az egész az örökké való életben ki is teljesedik számodra. A másik az nagyon fontos, hogy Jézus igazságának valóság tartalma van. Jézusnak az igazsága nem egy vélemény. Ugye ma egy olyan korszakot élünk, hogy mindenkinek meg lehet a véleménye, és van felületünk arra, hogy a véleményünket megosszuk egymással. És minden kérdésben van A vélemény, B vélemény, és már elfogyott az ABC, és még mindig csak az első hány tucatnál tartunk. Rendkívül nehéz így tájékozódni. Mi az egyház álláspontja arról, hogy minket is be akarnak abba vonni, hogy mi is adjunk egy véleményt, mi is adjunk egy választási lehetőséget, mi is adjunk egy opciót. és majd az ember eldönti, hogy melyik a legtetszetősebb, melyik illik hozzám, a gondolkodásomhoz, az életvitelemhez, a véleményemhez. Jézus nem vélemény, hanem olyan igazság, amely igazodási ponttá kell, hogy váljon az életemben. Te azt mondod. Több esetben is előfordul János evangéliumában, hogy így beszélnek Jézus, hogy Jézus, Mester, te azt mondod, hogy. És Jézus ezt visszatérő jelleggel visszautasítod. Én nem azt mondom, hogy, hanem én azt mondom, ami az igazság. Nem egy megközelítést képviselek. Nem valakinek a követője vagyok. Én vagyok az igazság. És amit én mondok, az a valóság leghelyesebb értelmezése. Tudjátok, honnan jöttem? Fogalmatok sincsen. És akkor úgy gondoljátok, hogy meg tudjátok ítélni, hogy én akkor most mennyire mondok igazat meg, mennyire nem. És ez a szörnyű az egészben, hogy mivel rengeteg hamis tanítás van, ami nem állítja magáról, hogy én vagyok a hamis tanítás, ami azt fogalmazza, hogy. Hát ugye az ördög is idézi a Bibliát. Aztán attól már igaza van. Nyilván nem. Ahhoz az igazságnak kell megszólalnia. És ez nagyon fontos, hogy én Jézus beszédéhez tudok-e így viszonyulni. És a harmadik árnyalata Jézusnak az igazságának az az, hogy helyesség. Ha ehhez igazodom, ha e szerint élek, e szerint cselekszem, akkor nem fogok elbukni, és akkor nem fog bajba jutni az életem. A kísértésnek mindig ez a lényege, hogy úgy fogalmaz, hogy nyugodtan megteheted. Megteheted. Csak bátran, csináld, jó lesz, élvezni fogod. Nem akarsz boldog lenni? Hát akkor gyerünk! Csináld! Ez a te pillanatod! És Isten nem mondja, hogy nem, csak annyit tesz hozzá, hogy igen, de következménye van. Szakíthatsz a fáról, megeheted a gyümölcsöt, csak meg fogsz halni. Nem kell feltétlenül komolyan venned az Isten beszédét, de ha nem veszed komolyan, akkor abból nem lesz igazi Isten követés. És ez kemény dolog, de sajnos mégiscsak így működik. És ezen a ponton válik nagyon fontossá az a kérdés, hogy mit kezdek Jézussal és az ő beszédével. Mikor még ide jártam a fasorba, az egyik evangelizációs alkalommal a lelkész elmondott egy történetet, hogy amikor ők a teológián tanultak, akkor azt mondta a professzor, hogy mindig úgy kell prédikálni, mintha ez lenne az utolsó lehetőség, hogy meghirdesd az evangéliumot, mert Jézus visszajön az Isten tisztelet után. És akkor egy villám becsapott itt a templomba, ez ugye elég erős volt, jó volt a figyelmi ráta ezen az Isten tiszteleten, késő jóra ellenére is. De most hadd fordítsam meg a dolgot. Lehet, hogy ez az utolsó alkalmad, hogy meghald az evangéliumot. Mit kezdesz vele? Nem tudhatod, hogy hányszor fog még hirdetetni az evangélium. Jézus járja a városokat, elmegy falvakba, szinte hihetetlen elgondolni azt, hogy egyszer Jézus kiállt és elmondta a hegyi beszédet. Bement egy faluba és elmondott 7 példázatot az Isten országáról. Elmondta a vangvető példázatát. Egyszer megállt Jézus, és elmondta a tékozló fiú példázatát. Micsoda pillanatok! Micsoda pillanat, amikor odalép Máténak, Lévinek az asztalához. Vámszedőként, hazaárulóként, kiközösítettként dolgozik. És azt mondja, hajd itt ezt az asztalt, és kövess engem. És Jézus nem tett még 2 kört. Vagy most igent mond, vagy marad ebbe az életvitelbe, és Máté felállt. Egy szép napon egy másik vámszedőnél, Zákeusnál vacsorázott. és beszélgetett vele. Nem tudjuk meddig, és nem tudjuk miről. Annyira kíváncsi vagyok rá. Úgy megkérdezném, remélem, hogy a mennybe lesz a lehetőségem. De azt tudjuk, hogy utána Zákeus úgy jött ki, hogy mindent rendezni akarok, amit elrontottam. A vagyonom felét a szegényeknek adom, a másik feléből pedig rendezem azt, amit elharácsoltam. Nem vagyok közgazdász és a matematika bajnoka, de aki az, utána számolhat, hogy akkor vajon mennyi csalással szerezhetett annyi vagyont, amit a felét csak úgy a szegényeknek oda tudta adni, és a másik feléből pedig négyszeres elégtételt adva fizette ki az elharácsolt összeget. Micsoda rendezetlen élet! De megragadta azt a pillanatot, hogy találkozott Jézussal. És most kontrasztosan, Pilátus is beszélhetett Jézussal. Már nem sokan beszélhettek vele, néhány órára vagyunk a keresztreszögezéstől, de még találkozhatott vele. És Pilátus nevet, és cinikus, és kiégett, és úgy van vele, hogy nekem már új dolgot nem fog mutatni egy ilyen összevert tanító, ez egy álmodozó, megpróbáljuk megmenteni, mert ez a szerencsétlen senkire nem veszélyes, és nem lett neki úrrá, Krisztussá és megváltóvá. Félelmetes belegondolni, hogy bármit kérdezhetett volna. Jézus azt mondta, hogy én tudom az igazságot bármiről. Arról is, amit te el se tudsz képzelni. És Pilátusnak az érdekli, hogy neki van-e teendője ezzel az emberrel. Mint amikor valaki irodalom tudósként fölteszi a kérdést, hogy van-e nekem azzal a teendőm, hogy értelmezzem a Bibliát. Nem lesz számomra igévé, iránymutatássá, kenyérré, életté, kell-e elemezni, kell-e róla kézikönyvet írni. Amikor számomra Jézus csak egy feladat, a Jézussal való találkozás csak egy megoldandó szituáció. Ez a mostani csak egy túlélendő óra, másan vége. Hála az égnek, már nem kell sokáig bírni. Jézus azt mondja, hogy vannak, akik számára az én tanításom életük lényegévé válik. Gyönyörűt mond, azt mondja, vannak, akik az igazságból valók. Ezek azok, akik életközösséget vállalnak Jézussal. Ugyanis néhány fejezettel korábban azt mondja azoknak a zsidóknak, akikről úgy tűnt, hogy hisznek benne, hogy ti az ördögnek, a hazugság atyának a fiai vagytok. Nem vagytok az igazságból valók, mert meg akartok ölni engem. Nem azért kérdeztek, nem azért vizsgáltok, nem azért elemeztek, hogy megértsétek, és ettől a megértéstől igent mondjatok az én akaratomra, hanem ti csak kifogást kerestek velem szemben. Pilátus, te is csak kifogást keresel velem szemben. Ez az ördög munkája, aki az igazságot hazugságá feldíti. Az igazságban akarsz élni, vagy a hazugságban? Hallgatod az igét, vagy meghallod? Ugye a kisgyerek lépcső tetején, apuka, anyuka, aki épp meglátja, ilyet tekintettel elkiáltja, hogy állj meg! A gyerek kettő dolgot tehet, vagy megáll, vagy tovább megy. Az egyikből legurulás, vagy anyuka gyorsaságának a fényében levegőbe elkapás lesz, a másikból meg nem lesz semmi probléma. Te melyik vagy? Hallod az igét, vagy meghallod az igét? Ugye, amikor tanulgatok valamit, próbálok megismerni egy hivatást, vagy van tudásom, és ebből a tudásból én meg tudok élni. Ez a különbség a kettő között. Olyan szép, Pétertől, aki megtagadja Jézust háromszor az ő elárulásának az éjszakáján, nem azt kérdezi, hogy amikor azt nézi, hogy alkalmas-e arra a szolgálatra, hogy elhívta, hogy Péter, emlékszel a nyolc boldog mondásra? Vagy Péter, tudod, hogy hány kenyér és hány hal volt, amikor ott több ezer ember? Nem ezt kérdezi. Péter, te szeretsz engem? Van közünk egymáshoz? Péter, mi összetartozunk? Igen, Uram. akkor te pásztor vagy, akkor neked küldetésed van, akkor neked van helyed az országomban. Máté 19-ben olvashatunk arról, hogy Jézus Jeruzsálembe tart, és találkozik, hát verziófüggő, van olyan evangélista, aki egy vakról tud, van, aki őt meg is nevezi, hogy Bartimeus, és van, aki két vakról tud, Máté történetesen két vakról tud, aki találkozik Jézussal, és meggyógyul, és követővé lesz. És nagyon érdekes a megfogalmazás, azt olvassuk, ahogy Jézus haladt Jeruzsálem felé, sokan követték őt, de itt úgy kell ezt értelmeznünk, hogy sokan mentek utána. Azt elfogadták, hogy neki kell elől mennie, azt elfogadták, hogy Jézus alapvetően egy jó irány, a kereszténység alapvetően egy helyes dolog. De nem léptek vele életközösségre, csak lazán kapcsolódtak hozzá. És amikor úgy alakult a tömeghangulat, akkor feszítsd meg! Akkor már ki akarták írtani az életükből még annak az emlékét is, hogy valaha hallottak őtőle és őróla bármit is. Jézus azért hirdette meg az igazságot, hogy a hazugság atyának a munkáját lerontsa. Ne éljünk hazugságban, testvérek! És persze ez utópiának tűnik, én ezt el is fogadom, hiszen őszintének lenni, nyersen és határozottan udvariatlanság a mi társadalmunkba. Akárhova is megyünk vendégségbe, a vacsora biztos, hogy finom. És hogyha szeretjük a házastársunkat, akkor ha hazamegyünk, akkor is. Na de, mi van akkor, hogyha nem? Hogyha az az étel nem sikerül? Hát ezer oka lehet. Rossz a fűszer, az alapanyag, fáradt a séf, vagy adott esetben valami problémával küszködik. Megteheti az ember azt, hogy megdicséri, és mindenki tudja, hogy ez most egy hamis játék, mi most szokás szerint eljátszunk valamit, és a szőnyeg alá söpörjük azt a problémát, hogy ez a vacsora pocsék volt. Vagy megtörténhet az, hogy a pökhendjén azt mondja, hát ez iszonyú vacak volt. Nem erről beszélek. És az Isten igéje sem erről beszél. De beszél arról, hogy tudom, hogy mennyire igyekeztél, és nagyon hálás vagyok azért, hogy te mindent megtettél, hogy finom ételt tegyél az asztalra. És lehet, hogy ő el fogja mondani, hogy igen, és annyira szorongtam, mert rájöttem, hogy kimaradt egy fűszer. De köszönöm, hogy ilyen megértő vagy. Nem hazudtunk, és az lett az eredmény, hogy közelebb kerültünk egymáshoz. Ugyanis ez a fajta udvarias, kényelmes és hazug életmód ahhoz vezet, hogy először csak felszínessé válik a kapcsolatunk, aztán távolivá, aztán kihűl a szeretet szépen lassan. Tényleg ezt akarom? Tényleg így akarok élni? Vagy azt választom, hogy megpróbálok Jézus Krisztus igazságával közösségbe élni? Nem állítom, hogy ez egy könnyű út, de azt sem állítom, hogy megvalósíthatatlan utópia volna. Hiszen ma pont egy olyan kort élünk, ami megvalósítja az utópiákat. 1984, Fallanster, sorolhatjuk még hosszasan. Személytelen, elgépesedő, uniformizálódott világ felé tartunk. Megszűnik az egyéniség, az érzés, az érintés, a közvetlenség, de a kényelem az egyre nagyobb lesz. Persze csak kevés embernek, az emberek nagy része ma is nyomorban él, de ők a boldogok, mert ők el tudnak jutni erre az őszintességre, mert rá vannak kényszerítve a nyomorúságukban. Miért kell a rossz utópiának megvalósulnia? És hiszem és vallom, hogyha mi Isten emberei, Jézus Krisztus követői hűek vagyunk a nagybetűs igazsághoz, Jézus Krisztushoz, és az igazsággal vállalunk közösséget, akkor ez a világ szeretetteljesebb, elmélyültebb, intimebb, őszintébb és boldogabb hely lesz. Ez a mi küldetésünk, Isten áldjon meg bennünket abban, hogy mindezt teljesíthessük. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igazságod, a Te tanúságtételed, a Te személyed megvizsgált bennünket ezen az estén. Megvizsgálhatjuk azt, hogy ki vagy számunkra, hogy mit kezdünk a te igéd igazságával, és hogy a veled való közösségben hogyan tudunk szolgálni a te dicsőségedre. Ha rámutattál bármire, ami most fáj, akkor gyógyíts bennünket, és köszönjük, hogy rámutattál arra, ami az életünknek most még nehézsége, de amiből a te kegyelmed, te megújító szeretetet kigyógyíthat bennünket. Ha pedig talán először hallhattunk sok mindent, és sok volt most ez egyszerre, légy kegyelmes hozzánk, és te rendezd a szívünkben a gondolatokat. Áld meg a mi életünket, erősíts bennünket erőtlenségünkben, tisztogass bennünket nyomorúságunkban, újíts bennünket megújulás nélkül szenvedő valónkban, és indíts el azon az úton, amelyen járnunk kell. Indíts el talán először, vagy indíts újra kimondva, hogy aki szeret téged, annak te adsz küldetést, feladatot, és szolgálhat a te neved dicsőségére. Légy a mi gyülekezetünkkel, annak lelkipásztoraival szolgáló, fáradhatatlan, de mégis talán sokféle fáradtsággal küzdő csapatával. Áld meg ezt a közösséget, a gyógyulásnak ezt a csodálatos rendelőjét, ezt a gyönyörűséges templomot, amely ajándék a fejünk felett, és felemel bennünket szépségével a te nagyságodhoz. Hadd könyörögjünk hozzád, ma is, most is, a tőle tanult legszentebb imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amennyire tudom, holnap este folytatódik a sorozat, és ha jól tudom, akkor Székely Zsolt fog közénk érkezni Baranya megyéből. Csodálatos az ő szolgálata is, az ő elhívásának a kibontakozása is. Jöjjünk el hálás szívvel, ha tehetjük. Én sajnos nem fogok tudni itt lenni, pedig szívesen hallanám őt, de a szolgálatom kötelez. De kívánok sok áldást a gyülekezet további életére és különös tekintettel is az evangelizációs hét folytatására. Záró énekünk, Barna énekeskönyvünk 762. dicsérete.